Népzenedoboz. Művészet és inspiráció. Gondolatébresztő magazin műsor Bolya Mátyással.
Ez itt a Népzenedoboz, a gondolatébresztő interjú műsor. Inspiráció és művészet. Alkotók, akik találkoztak a népzenével. Ebben az epizódban a zenész, zeneszerző és népzenekutató Sebő Ferencre emlékezünk. Kedves hallgatók, ez itt a Népzenedoboz, a havonta jelentkező zenés interjú műsor 19. adása. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Bolya Mátyás. A téma ezúttal Sebő Ferenc életútjának egyik utolsó epizódja. Ő már nincs köztünk. 2026. áprilisának végén hirtelen kisétált ebből a világból, nem várta meg a 80. születésnapját. Szeretett fiatalok között lenni, a Zeneakadémia Népzene tanszékén tanítani. Néhány héttel ezelőtt még feladta a házi feladatot, de már nem kérdezhette ki. Beszélgető partnereim ezúttal fiatal népzenészek, egyetemi hallgatók, Feri utolsó osztálya. Szó esik az órák hangulatáról, a tudás átadás felfoghatatlan összetettségéről, egy rendhagyó vizsgáról és mindenről, ami egy zenedobozba belefér. Az adás elérhető a Spotify és a MediaClick.hu oldalakon. április 27-én váratlan hír söpört végig az interneten. Sebő Ferenc nincs többé. Hivatalból búcsúzom, de kapcsolatunk sokkal több volt ennél. Példakép, mentor, tanár, barát. És mindezt nem az üres pátosz hangján, azt szívből utálta Feri. Amikor 2022-ben tanszékvezető lettem, az első telefonhívások között szerepelt ő is. Visszahívtam tanítani a népzene tanszékre. Még évekkel ezelőtt említette, hogy nem szeretne visszajönni, ha csak nem én hívom. Szaván fogtam. 4 közös tanév jutott. Ennyi időt hagyott az égi rendező, hogy a hallgatók találkozhassanak egy emberközeli legendával. Keddenként általában már korábban érkezett, mindig hosszan beszélgetett a kollégákkal. A tanszék könyvtárában tartotta az óráit, a keze ügyében tudva a legfontosabb szakirodalmakat. Ezeken az órákon észrevétlen fonódott össze a népzenei kutatás és rendezéstörténet az európai zenetörténettel, az előadó művészet a kultúrtörténettel, a hiteles gyűjtési élmények az ismeretterjesztéssel. Mint minden haladó gondolkodó világát, a Sebő univerzumot is nehezen követték a hallgatók. De mégis ez a legjobb iskola, hogy hogyan kell első látásra távoli kultúrelemeket összekapcsolva egészben látni a nagy képet. Hogyan lehet okokozatokat, természetes folyamatokat felismerve megérteni a népzenét, a hagyományt, és ezáltal az egyetemes zene műfajokon átívelő működését is. Tavaly év elején, amikor néhány napra kórházba került, a főorvos szemet hunyt afelett, hogy elszöktettem Ferit Dobszai László 90. születésnapján rendezett közös emlékezésre. Már nem tudom többé elszöktetni. Zenéjét, gondolatait rengeteg felvétel és írás őrzi. Ez maradt. Kívánom, hogy örökségére legyen erőnk vigyázni, rendben tartani és továbbadni. Békét és jó szelet. Ebben az epizódban tehát Sebő Ferenc utolsó népzenész osztályával beszélgetek egy emberközeli találkozásról, a tanítás türelméről, a halál felfoghatatlanságáról, az örökség felelősségéről és mindenről, ami egy zenedobozba belefér. Beszélgető társaim Bakos Botond, Ballai Dorka, Gyurica Eszter, Horváth Nikolett, Major Kinga, Majoros Ditta, Nagy Róza Kata, Németh Nóri, Varga Luca, Varga Zaránd és Vida Sándor. Az adás elérhető a Spotify és a MediaClick.hu oldalakon.
Nekem a kedvenc vers megzenésítéseim az Nagy László versek. Egyik az most vizsgaanyagom, az Én szívem játszik, a másik nagy kedvencem az pedig a Kiviszi át a szerelmet.
Létem, ha végleg lemerült, ki imád tücsök hegedűt, lángot ki lehel deres ágra, kifeszül föl a szivárványra. Lágyhantó mezővé a sziklacsipőket kiöleli sírva, kibecész falban megerett hajakat, verő ereket. Túlt hiteknek kicsoda állít, káromkodásból katedrális. Létem, ha végleg lemerült, kirettenti a kesőjét, s kiviszi át fogában tartva a szerelmet a túlsó partra.
Az óráink azok a könyvtárban voltak a földszinten, és a legelső óránk vele még szeptemberben úgy kezdődött, hogy egy 15-20 percet biztosan késett, mert hogy elesett valaki a mozgó lépcsőn, és megpróbálta elkapni őt. Borulás volt az egész, és ilyen zilált fejjel jött be. Ez volt az első óránk. Aztán igazából így pár perc után így rendeződött, aztán elkezdte mondani a történést, hogy mi lesz ebbe az évbe, és nem nagyon zavarta tovább a dolog.
Miután megérkezett, mondta, hogy hát ő úgy örül, hogy ide be tudott jönni, és hogy még él, és hogy ő ezt így túlélte, és hogy minden rendben van. Aztán utána egy 20 percre rá valaki kereste telefonon, nézi, fölveszi, és azt mondja, nem vagyok otthon, szia, és letette.
Nekem szimpatikus volt, hogy amikor bejött, nem kért tőlünk semmilyen bemutatkozást, hanem számára evidens volt, hogyha ő minket tanít, akkor nekünk itt van a helyünk, és nem véletlenül vagyunk itt, és már rögtön szinte egyenrangú, kvázi kollégaként kezelt minket. Egy másodpercig se éreztük azt, hogy ő egy olyan ember, akire így azta, Mármint persze éreztük, de ő ezt nem éreztette velünk, függetlenül attól, hogy mennyi mindent tett ő életében. Teljesen baráti viszonnyal fordult felénk az első órán, ami szerintem egy nagyon kedves gesztus volt a részéről.
Az óráin ugye nagyon sok zenét hallgattunk, sokszor az óra fele az azzal ment el, hogy szinte csendben hallgattuk a zenéket, amiket mutatott, és nekem az nagyon emlékezetes volt az első órán, meg aztán a későbbiekben is megfigyeltük, meg még talán beszéltünk is róla, hogy az összes szöveget tátogta, mormolta az orra alatt, mindegyikről tudta, hogy mi fog következni, milyen verszak jön, és ez szerintem nagyon szép dolog volt.
Én úgy éreztem magam az óráin, hogy mindig, amikor bejött, akkor tulajdonképpen olyan volt, mintha egy ilyen hatalmas, rengeteg oldalú, óriási könyv jött volna be hozzánk, aki tulajdonképpen csak lapozgatta a saját lapjait, és sorolta a történéseket, szóval, hogy mesélt mindenfélét. Visszalapozott, előrelapozott, újra megtalálta magát, és tényleg, ahogy említették itt előttem is, nem ismert minket név szerint. Neki annyival állt az óra, hogy hetente egyszer bejött hozzánk, és mesélt, és próbált minél több tudást átadni nekünk, hogy mi aztán abból szabadon szelektáljunk az órákon is, és később az életünkben is, hogy próbáljunk hasznos dolgokat kiszűrni belőle.
És a sokoldalú könyvhez szerintem még az is hozzátartozik, hogy ennek a borítója nem egy népzenei borító, hanem mindenféle népzenei témához tudott kapcsolni valamilyen szépirodalmi vonatkozást, vagy képzőművészeti vonatkozást, és neki tényleg egy teljes átfogó kép volt a fejében, mikor mi történt, hogyan, és kinek a hatására, és tényleg csodálatos volt szerintem az, hogy mindennek tudta a miértjét, és értette, hogy mivel mi áll összefüggésben, és egy kicsi szeletet így mi is kaphattunk ebből.
Hát én nagyon szerettem az ő óráit, de ami nagyon megmaradt, az az, amikor szegény fölöslegesen bejött, mert félre lett informálva, hogy elmarad az óra, mert nem ér vissza a csoport. Benn maradtunk vele beszélgetni, és nem az volt, hogy akkor jó, akkor hazamegyek, hanem még majdnem egy órát sztorizgatott nekünk, és ez nekem nagyon megmaradt.
Az idő fogalmával néha nagyon szabadon bánt, mert valamikor a másfél órás órából megtartott egy 40 percet, majd mondta, hogy hát na jó, a következő anyagot az már nem fér bele. Aztán meg kitartott a 2 óráig, szóval így kicsit szabadon bánt az órával. Sose volt unalmas azért az óra.
Az utóbbi pár órán videókat mutatott nekünk, akár gyűjtésekről, vagy ahol ő az adatközlőkkel együtt muzsikált, vagy a táncház mozgalom kezdetéről. Nekem nagyon sokat adott az, hogy őt hallhattam, megláttam úgy is zenélni, hogy még nem egy kiforrott művész volt, hanem egy hasonló tanuló, mint mi, és hogy szerintem ez nagyon inspiráló volt, hogy láthattuk azt, hogy milyen szintekig lehet eljutni zenészként. Ezeket a filmeket sokszor el is magyarázta nekünk, mert akár egy politikai vagy történelmi hátteret nem is biztos, hogy értettünk, amiből számunkra a film is sokszor nem volt érdekes, de ezekkel a kiegészítésekkel meg egy korképet is kaphattunk. Olyan is volt, amikor akár megnyilatkozott valamiről, és most az idős fejével kijavította saját magát, hogy akkor még nem volt megfelelő tudása ehhez, vagy miért azt gondolta akkor, amit gondolt, és most miért gondolja másként. Vagy akár olyan is volt, hogy valami zenei részletet mutatott, és brácsázhatott rajta, és valami akkordot rosszul fogott be, és utána hangosan felnevetett, hogy hát ott nem az van.
Ilyesmi szerintem így az előadásai során is volt, amikor olvasta a laptopjáról az anyagokat, és így egy csomószor megállt, vagy így felkiált az, hogy nem bírta ki, hogy ne szóljon hozzá valami mást, ami nincsen leírva, és valamit mindenképpen hozzá kell még fűznie, vagy másképp gondolta, vagy éppen kifigurázott valamit, amit leírt, szóval szerintem sokszor előfordul sok esetben.
Nekem még csodálatra méltó volt az érzékenysége, meg az őszintesége, mert rengeteg viccet is mesélt, és volt olyan is, amikor egy zene hallatán mondjuk elpityerette magát, és hogy ezt előttünk nem szégyelte, és hogy azért szerintem nagyon ritka, aki így meg tudja élni ennyire őszintén az érzéseit. Viszont ebből akadtak néha félreértések is, mert sokszor nem tudtuk eldönteni, hogy azért lábad könyve a szeme, mert nevet, vagy azért, mert szomorú. És hát volt olyan, amikor mi belekacagtunk az éppen adott szituációba, amiben nem kellett volna.
Míg én voltam a kedvesed, s felfénylő nyakadat, még nem ölelte más ifjú, még veled éltem én, nálam jobban a dús, Perzsa király sem él. Megváltsam az életét, vállalnám a halált, boldogan érte én.
Én még szeretném kiemelni az embernek a türelmét. Hogyha valaki zavarta őt órán telefonon, akkor nem tűnt a legtürelmesebb embernek, de egyébként például amikor próbáltuk neki beállítani a hangszórókat, meg a vetítőt, hogy működjön, akkor az volt, hogy elhúzódott fél órán keresztül is, és olyan türelmesen várt, egy helybe állt, és igazából arra várt, hogy megcsináljuk, és abban a pillanatban, hogy kész, elkezdte darálni szokás szerint a monológiait, és egyáltalán nem éreztük rajta azt, hogy sürgetve vagyunk, és ilyen emiatt volt egy ilyen extra nyugodt hangulat is az összes órán, amit tartott.
Van egy gondolat a fejemben azzal kapcsolatban, hogy ő egy ilyen nagy tudású emberként, neki joga lett volna ahhoz, hogy bizonyos ismereteket esetleg eltitkoljon, vagy magának megtartson, de ő egy teljesen közlékeny ember volt, és ami anyag az ő gépén, vagy az ő Winchesterén, vagy az ő fejében rendelkezésre állt, azt mind megosztotta velünk, amennyit tudott ebben az egy évben. Az utolsó óránkon is amikor elköszöntünk, akkor azt mondta, hogy mindenki adja oda neki a külső tárhelyét, hogy hadd adja nekünk oda azokat az anyagokat, amiket ő összegyűjtött. Ez egy olyan emberi önzetlenségre vall, ami nagyon ritka, és nagyon jó, hogyha ezek az anyagok tényleg a fiatalabb generációra is átruházódnak, mert mi már ezeket nem tudjuk könnyen megtalálni. Szerintem ez csodálatos, hogy ő ezeket így meg akarta velünk osztani, hogy ez így hagyományozódjon felvételek szintjén is.
Én utána maradtam az óra végén, és odaadtam neki a Winchesteremet, mert pont nálam volt. A filmek azok átmásolódtak, amiket az órán néztünk, szóval azokat oda tudom adni. Viszont amiket még Szofiában másolt le, ilyen bolgár, meg mindenféle nemzetiség zenei anyagát tartalmazó lemezeket, hát az túl nagy fáj volt. És azt mondta, hogy majd a következő órán odaadja. Aztán azon a kedden már nem volt vele óránk.
Ne a vágy megint, ajtom újra neked, nyílna ki Líliám.
Az utolsó órára majdnem nem mentem be. Itt volt egy főtárgyam, és aztán hogy 3 órát kellett volna várnom a sevő tanár úrnak az órájára, de édesapám mondta, hogy hát azért tőle itt tanulni kéne, meg nem tudom, azért mégiscsak be kéne menni, és mondtam, jó, van, oké, akkor bemegyek. De hát jól tettem, hogy bementem azért mégiscsak.
Én még ahhoz a gondolathoz kapcsolódnék, amit Niki mondott, hogy ő azt éreztette velünk, hogy hasonló értékes zenészek leszünk, vagy vagyunk, mint ő, holott ez amúgy nincs még így, vagy nem lesz, vagy nem tudom. Annak ellenére, hogy nem is tudta, hogy melyünk milyen hangszeren játszik, vagy hogy egyáltalán milyen hozzáállással vagyunk ehhez, azzal, hogy ebben az épületben ültünk, vagy az ő óráin ültünk, feltételezte azt, hogy jól állunk a népzenéhez, és nem volt egy ilyen korlát arra, hogy kell ezt nézni, vagy miként, hanem csak csinálni kell, és hogy úgy bízott bennünk, hogy mindenben próbált támogatni, hogy az volt a lényeg, hogy menjünk előre, és minél többet próbáljunk ki ebből a zenéből, és minél több helyen forduljunk meg.
Arra próbált minket ösztönözni, hogy miután megtanultuk azt az anyagot, amit kaptunk, vagy kapunk a tanárainktól, utána azon belül szabadon gondolkozzunk, és próbáljunk meg a határokon belül mozogva kísérletezni minél több mindennel.
Nekem nagyon tetszett ez a hozzáállás, mert sokat találkozom azzal, hogy hát ez ilyen nagyon magyar, és hogy ez így csak autentikus, meg nem tudom, és ő mindig ezt mondta, hogy ez nem ilyen ősi-hősi magyar dolog, hanem ez historikus popzene, és ez a gondolat nekem így nagyon mélyre ment, hogy szerintem ő ezt így jó helyén kezelte.
Ezt többször elmesélte, hogy eleinte azért kezdtek el zenélni, hogy a zenész fiúkra az egyetemen hogy tapadnak a csajok, és akár egy kevésbé sármos fiatalember is egy nagyon csinos hölgyet el tud csábítani ezzel, majd amikor lett egy nagyobb nézőközönségük, akkor rájöttek, hogy mindenki jót bulizik az ő zenéjükre, és a jó csajokat elviszik mások előlük.
Mindig azt mondta, hogy mindenkinek a felmenője a német, ez valahogy ez így nála beragadt, hogy akármilyen családban valaki biztos német. És az egyik kedvenc mondatom még az volt, hogy Szlovákia nem létezik, ez nagyon jó volt, köszönöm.
Nagy megtisztelés volt, hogy Sebő Feritől tanulhattam, mert azért ő mégiscsak egy nagy embernek számított, az egyik legnagyobbnak. Ez bennem annyira nem realizálódott, amíg szemtől szemben nem találkoztunk. Emlékszem, amikor elsőnek bejött, akkor elmagyarázta, hogy igazából hogy fog menni a tanévnek a menete, hogy fogunk belőle levizsgázni. Szerintem az egyik legkreatívabb feladatot adta nekünk, ami lehetett ez a kisebb koncertkészítés. Nagy bizalommal fordult hozzánk minden alkalommal, amikor tanított, és úgy tanított, hogy azt éreztesse velünk, hogy mi szerves része vagyunk annak, amit ő átélt eddig, annak ellenére, hogy már egy sokkal későbbi korosztályként jelenünk meg az egész témában. Nekem legjobban mindig a sztorik tetszettek, amiket mesélt. Egy nagyon megmaradt bennem, azon nagyon nevettem, amikor azt mesélte, hogy régen hogy jártak mindig gitárral csajozni. Hogy ő nem különíti el a népzenét, mint népzene, hanem van a zene. És őt azért tette.
A gyermekkoromban nagyon sokat hallgattam, vagy hát a szüleim által nagyon sokat hallottam Sebő együttest és Sebő zenét, és nyilván akkor még nem tudtam, hogy mi ez. Szerintem középiskolás koromban, amikor elkezdődtek a kutatástörténeti témák és az első táncház témája, akkor ismét felkerült a neve a táblára, és nekem akkor állt össze így a kép, hogy akit én hallgattam gyerekkoromban, ő. És szerintem most meg így, hogy egyetemen tudtunk tőle tanulni, ez meg ilyen egészen csodálatos összefonódás, hogy szerintem nagyon sokunknak átszőtte így az életét a Sebő. Részt veszek egy olyan produkcióban, amibe Csóri Sándor vers feldolgozások vannak, és ezt a Sebő dolgozta fel, és egy egészen csodálatos ilyen gyermekmatiné műsor, és az első bemutatón olyan hihetetlenül áramló energiát adott, akkor nem tudom, talán 10-12 éves lehettem, és annyira megragadta, hogy ő ott állt, és annyira csodálattal beszélt egy teljesen másik művésznek a munkásságáról, és ahogy ő ezzel így összeért, és utána ezt egy gyerekműsorba átadta olyan gyerekeknek, akiknek valószínűleg még nem sok fogalma van ezekről. 0 évestől a 100 évesig mindenkit meg tudott fogni. Így vagy úgy, de elért.
Engem pár éve kezdett el érdekelni az, hogy a szüleim mit is hallgathattak vajon, amikor így kicsik voltunk, vagy még mielőtt meg sem születtünk volna, és ők mondták, vagy így hozták fel a Sebő együttest is, és akkor persze már így ismertem Sebő nevét, tudtam, mit csinál, nem tudom, de hogy így a zenéit nem nagyon hallgattam.
Nekem a konziban volt egy olyan kamaraórám, amin az énekelt verseket dolgoztuk fel, és én nem ismertem azelőtt ezt az albumot, viszont utána nekem amúgy a Bóbita volt az, ami a leginkább megmaradt, és ezt utána nagyon sokáig így szívesen hallgattam.
Bóbita, Bóbita táncol, körben az angyalok ülnek, még a hadak fuvoláznak, sáska hadak hegedülnek. Szárnyat igéz a malacra,
amikor beültünk a legeslegelső órára a könyvtárba, tele könyvekkel, kitette a kis hangszóróit, a gépet felnyitotta, és előadta. Az összes hanganyagot megmutatta, nagyon különleges példákat mutatott, és ez engem nagyon megfogott lélektanilag, hogy mekkora tudással rendelkezik. És ezt nem is tudásként kezelte, inkább nekem úgy tűnt, mintha a szívéből szólna minden egyes alkalommal, amikor beszél.
Én még visszautalnék itt pár megszólalásról ezelőtt, amikor a Nikita a monológokról beszélt az órán. Hát őszintén szóval nekem ez egy kicsit még komplex volt, így első éves hallgatóként nem tudtam igazából így összerakni ezt a sok információt, ami így áramlott, akár több mint fél órán keresztül is. De ahogy telik az idő, így egyre inkább érzem azt, hogy ez egy idő elmúlásával fog beérni, úgymond, és amiket így kvázi elszórt így aranyszemeket, ezeket fogom tudni később kamatoztatni, tehát még most még annyira nem áll össze, de azt érzem, hogy ez később be fog érni.
Amikor ott ültünk az órán, én sokszor nem tudtam hasonlóképpen így értékelni, vagy értelmezni feltétlen az egész órát, mert egy idő után már túl sok adat volt. De hogy így minél többet beszélünk így az ő személyéről, így annál jobban tudatosodik bennem az, hogy így emberileg mennyi mindent kaptunk a szakmaitás mellett.
Szerintem kellett egy kis idő mindenkinek ahhoz az osztályból, hogy felfogjuk, hogy az első másmilyen óra, mint a többi. Mert ott nem arról van szó, hogy bemegyünk és leadják az anyagot, aztán írunk belőle egy ZH-t, amint persze a többi se csak erről szól. Ez egy ilyen becsületkasszás dolog volt. Nem olvasott névsort, nem tudta név szerint, hogy kik vagyunk. Lehetett is olyat csinálni, hogyha nem megyünk be az órára, akkor gond nélkül megúsztuk, úgymond. Kis idő elteltével én is rájöttem, hogy nem így kell nézni ezt az egészet, hanem úgy kell nézni, hogy bemegyek, és konkrétan ingyen kapok egy csomó olyan tudást, amit máshol sehonnan nem tudok megszerezni, se könyvekből, se internetről, se más emberektől. És szerintem, amikor erre rájöttünk, akkor onnantól mindenkinek sokkal élvezetesebb lett ez az óra.
Amúgy nem is mindenképpen tudást adott. Egy érzést kaptam tőle. Tök sokszor volt például egy ilyen motivációs dolog bennem, hogy ő egy olyan nagy szeretettel fordult az egész zene iránt. Tehát nem is az, hogy a népzene iránt, hanem a zene iránt, hogy kicsit így felelkesített, hogy jó, oké, ezt is lehet még jól csinálni.
Igazából megmutatta, mi a jó hozzáállás a magyar népzenéhez. Volt is egy jó mondata, több órát is ezzel fejezett be, hogy a népzenét nem őrizni kell, mert nem rab, nem ápolni kell, mert nem beteg, hanem megélni kell. Ezt lehet egy ilyen közhelynek is tekinteni, de sokakban még ez nem tudatosult. Szerintem ez nagyon fontos volt, hogy ezt itt többször is tudatosította bennünk.
Nekem nagy élmény velük, mert olyan furán néznek ugye az elején, és ők se ismernek engem, én se ismerem őket, hát most mi lesz itt? Én tudom azt is, hogy csak a mi generációkon belül mennyi elképzelés volt, és mennyiféle mozaik van ebből, hogy ki mit gondol. Tulajdonképpen azért húztuk meg a szétesést, mert hogy egy dologban viszont mindig egyet gondoltunk, hogy tetszett nekünk ez a zene. Nem álltunk oda vitatkozni ezen meg azon meg, hogy ilyen régi, olyan régi, ilyen ősi, olyan ősi, ilyen hősi. Egyszerűen nem is maradt erre idő, mert annyira szenvedélyesen szerettük ezt a dolgot. És szerintem a mi hatásunk a utódainkra pontosan ebben rejlett, hogy sugárzott rólunk, hogy ezt mi szeretjük. Most ezeken a fiatalokon még érzem ezt, hogy nagyon szeretik ezt a dolgot. Mi nyilván sokféle elképzelésük van, hogy ez mire való, meg mit. Hát azt hiszem, hogy ez a dolgom, hogy én erről meséljek nekik, vitatkozzanak. Ez elég későn alakult ki a társadalmást. A bizalmukat nem egyszerű megnyerni. Biztató, hogy komoly emberek vannak köztük. Elején nem is hittem volna, hogy mi mindennek utána tudnak nézni. Úgyhogy én azért örülök a fiataljainknak, hogy látok bennük olyanokat, akik a készpont értelmesen folytatni tudják. És nagy szükségünk van, ha egyáltalán akarunk kommunikálni. Azért ezt át kéne gondolni, hogy most ez a Magyarország nevű rezervátum, ahol itt a magyarokat putogatják. Ha nincs rá szüksége senkinek, még a magyaroknak se, hát akkor kezdhetjük előről. Nem, hát ez 1800-as évek elején ez volt a téma, hogy most akkor mi lesz velünk, meg kik vagyunk mi. Ha jó, tudom, hogy most ez nem probléma, de a kommunikációnak a szintje az minden népnek meg kell, hogy legyen, ha normális emberi életet akarunk élni. És ezt most már így kell szerintem nézni, nem kegyelet, mert nem tudom mi. Kit érdekel az, hogy lesz-e Magyarország, vagy nem lesz. Láttuk a történelem, vagy hogy megy az ilyesmi. Ha van annyi eszünk, és ki tudjuk nevelni azt a generációt, amelyik ezt okosan és ügyesen, technikával jól felszerelve használni tudja, akkor elő tudunk állítani egy olyan hungarikumot, ami viszont érdekli a világot. Mert már a táncházzal már nekünk sikerült olyasmit, hogy a szlovákok azt mondták, hogy hát ez egy valami jó dolog, amit a magyarok csinálnak, ezt követnünk kellene. Ilyen mondat a Kárpát-medencébe 1920 óta nem hozott el. A Klebersbergeknek az ötlete 1920 után, ami arról szólt, hogy jó, nincs országunk, elvették, szétvágták, eltűnt, de még kultúránk van. És ezzel még tudunk valamit vinni a világpiacra.
Sebő Ferenc 2023 nyarán a Rádai Ház dísztermében magyar örökségdíjat kapott. Az indoklásban népzenei értékmentése és verséneklése szerepelt. A visszaemlékezések szerint ez volt az egyetlen díj, amelyet sokáig zakója hajtókáján viselt, önironikusan magyar örökségdíjnak nevezte. Nekem jutott az a nehéz feladat, hogy hivatalos laudációban méltassam Ferit, akiről köztudott, hogy szívből utálta az efféle formaságokat. Ebből idézek. Nehéz helyzetben vagyok a méltatással, mert be kell vallani, Feri nem kedveli a kitüntetéseket. Barabási Albert László hálózatkutató mutatott rá arra az alapigazságra, miszerint a teljesítmény csupán rajtunk áll, magányos eredmény. A sikerről azonban a közösség dönt. Ez azt is jelenti, számos példát láttunk már rá, hogy a teljesítmény és a siker nem jár kéz a kézben. Emlékszem, amikor az egyik Sebő koncertre tartva a kisbuszban Feri a lelkünkre kötötte, hogy figyeljünk a közösségi láthatóságra is. Vagyis legyünk hálózati emberek, mert különben az eredmények nem válnak közkincsé. Azt is hozzátette, hogy sajnos ő ezt annak idején nem csinálta jól. Minden levélre válaszolni kell, hangsúlyozta. Szerencsére munkássága és művei elvégezték helyette ezt a feladatot. Teljesítménye láthatóvá vált, a közösség pedig a legmagasabb szinteken is elismeri. Jó példa erre a most átadott Magyar Örökségdíj is. Sosem felejtem el, amikor 2012-ben meglátogattam a balatonföldvári nyári lakban, és még a kapunál gratuláltam volna a frissen kapott Kossuth díjhoz. Nem engedte, csak legyintett, bejjebb tessékelt, mondván beszéljünk inkább a lényeges dolgokról. Valóban a művészetelmélet is erről számol be. Amikor a műalkotás elkészül, leválik az alkotóról. Ezután már önállóan fejti ki hatását környezetére. Végül, ha megvizsgáljuk a magyarországi revival történetét, a városi táncház megteremtésén túl számos további nagyhatású folyamat jellemzi az elmúlt 5 évtizedet. Műfajok születtek, vagy születtek újjá, úgy, hogy az alkotók nem egy idegen kultúra mintáit, hanem hagyományainkat követték. Saját hangon szólalt meg a hiteles népzene, az énekelt vers, ezek tapasztalatait felhasználva a történeti zene, a népzene ihletésű világzene, majd a rockzenébe is begyűrűztek hatásai. Sebő Ferenc ezzel azt a tapasztalatát adja át az őt követő generációknak, hogy a hagyományból eltanult kreativitás a kollektív zenei nyelvezet felhasználásával alkalmas a művészi önkifejezésre ma is.
Bepújtattál engemet, talpig nehéz hűségbe. Dom, 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 dana, dom, dom, dana, 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 dom. Szól a szellő, szól a víz, elpirulsz, ha megérted. Szól a szem és szól a szív, folyamodnak, te érted. Dom, dom,
Én a Sebő együttesnek a Rejtelmek című dalát ez idáig nem ismertem. Valahogy elkerült a zenei repertoáromat. A tanszéki megemlékezésen nekem egy nagyon kedves emlékként fog megmaradni az, ahogy az egész kupolás épületben zengett a refrén, és szerintem ez egy ilyen sokkal magasabb irányba is felévelő zengés volt.
Én amikor értesültem Sebő Ferenc halálhíréről, akkor éppen egy tanórán ültem. Igazából azután így az egész órának a hangulata szerintem eléggé letargikus lett. Mindenkit így az egész egyetemen eléggé sokkolt ez a hír. Úgy gondolom, hogy nagyon sokan szerették Sebő Ferencet, és mindenkinek teljesen pozitív emlékként fog megmaradni az, hogy tanított minket.
Nekem egy ilyen érdekesség eszembe jutott még a halál esetével kapcsolatban. Amikor én megkaptam a hírt, az hétfőn volt, és én előtte két nappal a táncház találkozónak a nagy színpadán, egy ilyen közös össznépi programban én egy színpadon álltam Sebő Ferenccel. Külön érdekesség, hogy ott volt kettő felsőbb éves lány, akik énekeltek. Azt mondták, hogy nem emlékeznek arra, hogy valaha is így a nevükön szólította volna őket a Sebő. Az történt, hogy amikor vége volt annak a programnak a színpadon, akkor a Sebő úgy ment le a színpadról, hogy a két lánynak megsimogatta a vállát, és azt mondta nekik, hogy vigyázzatok magatokra, lányok.
Nálunk az volt a vizsga anyag, hogy az év során tanult dolgokat egy koncertjé alakítsuk. Miután ugye kiderült a hír, akkor mindenki mondta, hogy ezt attól még csináljuk meg, és a virasztáson is ez hangzott el.
Annak ellenére, hogy nagyon gyorsan kellett összerántani a csapatot, hogy egy prezentálható műsor hangozzon el szombaton, mindenki beletette szerintem a szívét, lelkét, és a felkészülés kifejezetten összekovácsolta a csapatot, és egy jó élményként tudtuk megélni azt, hogy együtt dolgozhatunk, és előadhatjuk azt, amit az órán tanultunk a tanár úrtól.
Számomra a tanár úrnak a halálhíre azért volt nagyon sokkoló, mert ebben a népzenei közegben kicsit mindenki azt gondolta, hogy Sebő így örökké élni fog, vagy hogy ő így nem mehet el. Tekintve semmi jele nem volt annak, hogy esély van arra, hogy ő elmenjen, így talán dupla annyira sokkoló tény volt ez akkor, mikor nekünk megérkezett ezen az órán.
Hát nagyon váratlan volt. Én pont a metrón ültem, mentem befele az iskolába, amikor megtudtam a hírt, és egyszerűen nem gondoltam, hogy ez tényleg megtörtént, hiszen én 2 nappal előtte találkoztam vele a táncház találkozón, ott álltam vele szembe a nagy színpadon, miközben mondta a beszédét. Nagyon mosolyogtam, össze is mosolyogtunk, még gondolkodtam is, hogy oda menjek beszélgetni egy kicsit, de hát nem akadt rá végül alkalmam. Egyszerűen addig a pillanatig, amíg hát az interneten nem tudatosult a halálhír, és elkezdték az emberek terjeszteni, úgymond addig bennem nem realizálódott az, hogy ez tényleg igaz, hogy akkor most már nem lesz több óránk, már nem láthatjuk többet, már nem beszél többet.
Neki volt egy folyamatos infúzió bekötve, aminek a tasakjában mindig a népzene volt, és így az éltette. Ugye korábban megtudtuk, hogy már több infarktus is érte őt, és számomra egészen hihetetlen, hogy mint egy ilyen főnix madár újra és újra újjáépült a népzene által. Egy nagyon kedves megtapasztalás volt az előző hét számomra, hogy az osztályunkkal egy teljesen mélyebb szintre kerültünk érzelmileg, és úgy gondolom, hogy ez a további tanulmányunkra is nagyon jó hatással lesz. Mindig segíthetjük egymást, és számíthatunk egymásra kérdés nélkül, és hogy belénk lett ez táplálva, hogy egymásért és nem másért.
Én egyébként a virrasztáson is teljesen ezt éreztem, hogy amellett, hogy mindenkibe ott volt az a lelkület, hogy most úgymond elbúcsúzunk Sebő Ferenctől, közben az is ott volt, hogy az ő szeretetét, amit így a népzenére bocsáltott, vagy ilyesmi, azt mindenki megélte ezen a virrasztáson, és hogy nem feltétlenül csak a szomorú hangulat volt ott, hanem tényleg az a szeretet és az a boldogság, amit a népzene nyújtott számára, azt így úgy gondolom, hogy mindenki át tudta élni itt.
Sokszor az is elhangzott, hogy mi vagyunk a fiatalok, és nekünk feladatunk, hogy ezt tovább éljen, és hogy biztatott minket, hogy bármilyen formában ezt csináljuk.
Én nagyon hálás vagyok azért, hogy mint ember is egy csomó mindent tanulhattunk tőle, de hogy azt gondolom, hogy egy ilyen hatalmas személyiség, meg egy ekkora alak, még a halálán keresztül is annyi mindent tud tanítani így a közösségünknek. Most gondolok az osztályra, gondolok a népzenének a közösségére, vagy a tanszék közösségeire. Meg nekem nagyon sokat adott, ami az aulában volt, ilyen megemlékezés, az ott elhangzott ilyen gondolatok. Aztán a virrasztáson a beszélgetések, azok is mind nagyon hálás beszélgetések voltak.
Szerintem talán úgy tudjuk legjobban továbbvinni ezt a lelkületet, hogy azt csináljuk, amit mondott, hogy hát meg kell élnünk, és csak csinálni kell, és szeretni is. És szerintem akkor már félre nem lövünk azzal, amit ő szeretne. Szintén a virrasztásról jutott eszembe, hogy ott mielőtt megérkezett volna a nagy embertömeg, meg elkezdődött volna bármi, ott összetalálkoztunk Sebestyén Mártával, mert mi korábban jöttünk, próbáltunk ott egyet. Ő mondta, hogy nem lesz ott a virrasztáson, de hogy pont jól érezte magát úgy, hogy egy kis halkzenével, amit ott a mi zenénket hallotta, ott egyedül meg tudott emlékezni róla.
Talán mi fel sem tudjuk fogni, hogy az a fájdalom, amit a Sebő Ferencnek a kortársai érezhetnek, az mekkora lehet, ugyanis ők nem egy mozgalmat, egy egész életérzést teremtettek meg, és látják annak a folyamatos továbbéltetését, amit mi talán soha nem fogunk érezni. Amit így ezáltal tehetünk, hogy folyamatosan gondolunk arra, hogy ők mit érezhettek akkor, mikor ez az egész elindult, és mit érezhetnek közben, amikor látják ennek a felvirágozását, és az újra és újra kivirágzását. Ezt valaki elkezdte, és ez a mi tisztünk folytatni. Mindenki lássa azt, hogy amit elkezdtek, annak igenis volt, és van is értelme.
Én a koncertre való készülés során azt vettem észre az osztályon, hogy mindenkiben van egy hatalmas, nagy kreativitás, amit bele is tudtunk építeni a koncertbe szerintem egész hatékonyan, és még az is felmerült, hogy akár a jövőben mi még fogunk ilyesmit csinálni. Most nem a gyászra gondolok, hanem hogy ilyen közös alkotásokat, és szerintem, hogyha valaha csinálunk ilyet, akkor azzal már tovább visszük azt, amit a Sebő együttes is csinált annó.
Az egy nagyon szomorú emberi tényező, vagy tulajdonság, hogy sokszor csak akkor tanul megértékelni valamit, amikor már nincsen jelen az életében. Bennem többször megfogalmazódott a gondolat, amikor már nagyon fáradtak voltunk, hogy egy olyan óra lesz, ami nagyon komplex lesz, és nagyon nehéz lesz értelmezni, de aztán így eszembe jutott, hogy de ő a Sebő, és ő hozzá bemenni egy ajándék. Szerintem így, hogy már nincsen köztünk, még inkább többet beszélünk róla, és azt gondolom, hogy talán akkor él tovább egy ember máshol is, hogyha itt a jelenben folyamatosan emlékezünk rá és eltetjük.
Két karotban ringatózom csöndesen, két karomban ringatózol csöndesen. Két karodban gyermek vagyok, hallgatag, két karomban gyermek vagy te, hallgatlak. Két karoddal átölelsz te, ha félek, két karommal átölellek, s nem félek. Két karodban nem ijeszt majd a halál nagy csöndje sem, két karodban a halálom, mint egy álmon átesem.
Szerintem az egész osztály nevében megköszönhetjük azt, hogy a tanár úr gondolt ránk, hogy mi is megszólaljunk. Szerintem talán iskolai kereteken belül mi találkoztunk vele a leggyakrabban ebben a tanévben. Szerintem mindannyiunknak jól esett ezeket a gondolatokat átadni és kimondani.
A Népzene Doboz, a havonta jelentkező zenés interjú műsor 19. adását hallották. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Bólya Mátyás. Beszélgető társaim voltak Bakos Botond, Ballai Dorka, Gyurica Eszter, Horváth Nikolett, Major Kinga, Majoros Ditta, Nagy Róza Kata, Németh Nóri, Varga Luca, Varga Zaránd és Vida Sándor. Felvételről Sebő Ferenc is megszólalt. A műsorban a hallgató kedvenc Sebő zenéiből válogattunk, valamint részletek hangzottak el Lantos Iván Palesztrina feldolgozásaiból is. Az idézetek Sebő Ferenccel kapcsolatos saját írásaimból származnak. Ha kíváncsi, hogy mi fér bele egy zenedobozba, tartson velünk legközelebb is!
Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. Műsorajánló.
A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából.
Nagy barna ház. Katona áll előtte. De ne nézem a szemébe, mert megüti magát.
Fogadnak ott engem?
Sokat kell várni, nagyon sokat. De rég beszéltem magyarul.
Maga magyar.
Örök hűség. Iványi Marcell igaz történetet feldolgozó zenés filmje június 4-én 18:55 a Dunán.
Műsorajánlót hallottak.